a Jakab levele második fejezet első versétől a 13. versig olvashatjuk ezt a szakaszt. Hallgassuk meg fennállva a Jakab levele második fejezet első 13 versét. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkban a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt azt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, tálj oda, vagy ülj le ide a zsámolyhoz, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal? És nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az ő szeretőknek ígért? De ti megszégyeltettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeress fel a barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket maraszta le titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ülj. Ha pedig nem paráználkozz, de ülsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Eddig olvastam, Isten igét, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a Te igédet, szavadat, amely józanságot tud számunkra adni ebben a tébolyút világban, ebben az elfeldült világban, ahol annyi mindent nem jól van, és nem helyén van, és nem rendjén van. De hogyha magunkba is nézünk, akkor mi is láthatjuk, hogy sokszor mi se a rendjén élünk, a Te igénynek rendje szerint, és sokszor jó hallanunk azt a rendet, azt a tisztaságot, azt az igazságot, amely józanságra vezet bennünket, amely helyes utat mutat számunkra, amely helyreigazítja a mi életünket, hogy végül nem rendetlenség, hanem rend legyen bennünk. Vedess bennünket erre az igazságra ezen a mai estén is, és lássuk meg a Te nagy tettedet, csodádat ma is, ezen az Isten tiszteleten, hogy tudjuk magasztalni, hogy Te mennyire szeret bennünket, mennyire tudol lehajolni a kicsikekért is, és mennyire lehajoltál miértünk is, de lehajolsz másokhoz is, gazdagokhoz is, és különféle emberekhez is, ugyanazzal a szeretettel. Segíts, hogy ez a szeretet ott legyen, és ott munkálkodjon a mi életünkben is. Amen.
Amen.
Foglalj helyet a gyülekezet. Jakab megint nagyon gyakorlatias, ahogyan megszokhatjuk az ő leveléből, különféle témákat hoz elő, húz elő a tansolyából, mint ahogyan esetleg a harmadik fejezetben a nyelvnek a bűne is előjön. Ezek mind-mind arról beszélnek számunkra, hogy a hitnek cselekedetei vannak. És ezek a cselekedetek azt mutatják, hogy az ember próbálja a nyelvét is megőrizni, az ember próbál úgy szeretni, ahogyan Isten szeret, hiszen erről szól ez. Hiszen ha valaki személyválogató, akkor az egyik parancsolatot szegi meg, amely úgy szól, hogy szeress fel a barátodat, mint magadat. Ez nem fog menni. A személyválogató ember önmagát szereti, és az ön érdekeit nézi, és úgy szeretgeti a körülötte lévő embereket. Onnan is jöhet valami, onnan is lecsöpöghet valami nekem, azért szeretem, mert, és akkor próbál így az ember úgy odafordul a másik emberhez, és ahol nincs haszon, nincs érdeke, ott már sok esetben ez nem történik meg. De hát nem csak ebben mutatkozik meg végülis a személyválogatás. Jakab nagyon gyakorlatilag talán hallott is egy ilyen történetet, többen feltételezik, hogy hallott ilyet egy gyülekezet életében, hogy ez megtörtént, hogy kezdődik lassan már az Isten tisztelete, és akkor nyílik még az ajtó, bejön még valaki olyan baptistásan, még kezdés előtt éppen, és aztán ahogyan beérkezik, hát látják, hogy ez nagyon jó öltözött, nagyon aranygyűrűs ember, jó módú, művelt, gyorsan előre kísérik, helyjel kínálják, a legjobb helyet próbálják neki fenntartani, és aztán megint jön valaki, aki éppen nem olyan művelt, éppen nem olyan gazdag, meg nincs is aranygyűrűje, sőt lehet, hogy eléggé megfáradt arccal jön befele, mert még lehet, hogy koszos ruhába is, olyan szegényesen, toprongyosan, és hát úgy oda néznek, még lehet össze is sugnak egy kicsit, aztán nyugodtan maradj itt az ajtónál, vagy éppen ide a zsámolyhoz, vagy a zsámoly mellé, itt telepedjél le. Tehát itt akarja feltündököltetni Jakab azt a problémát és azt a bűnt, amely sokszor az ember életében, a te életedben, az én életemben is ott vannak, és jelen vannak, és följönnek nem egyszer a felszínre, hogy érdekek szerint, meg embertípusok szerint válogatjuk, hogy kit hogy szeretünk, és különbséget teszünk egyes helyzetekben, ahol mindenkinek ugyanúgy járna, egyes helyzetekben, és az egyiket előnybe részesítjük, a másikat pedig hátra toljuk. Hát erről beszél itt Jakab, ezzel a példával próbálja megvilágítani a gyülekezetben, és megmondom őszintén, hogy noha benne van ez a Szentírásban, sőt, még ez a példa is benne van a Szentírásban, ezért volt számomra megdöbbentő, amikor jártam a Tisza Szent Imrei református templomba, és bemutatták még akkor legelsőnek, amikor ott jártam, hogy na így néz ki a templom, ott van a karzat, ott az orgona, és aztán körbenéztem, és észrevettem valami nagyon érdekes dolgot. Hogy ott az ajtó fölött egy pici karzat is van. Olyan 10 férőhelyes. Valahogy abszolút nem illett bele a templomnak az egész szerkezetébe és kinézetébe. Hát gondoltam, biztos valami funkciója van, pont a szószékkel szembe. Lehet, hogy ott esetleg valaki olyan ült, aki ott szolgált valamivel? Hát meg is kérdeztem olyan laikusan, meg naívan is, hogy az mi cél szolgált, mert olyan furcsa nekem ebbe a templomba az a kis icipici karzat. Hát mondták, hogy ezt egy gazdag embernek építették, a Tisza Szent Imrei földesuraknak, leggazdagabb embereknek, akik nem ültek le a pornéppel, a parasztokkal, az alsó részen, hanem ők nekik egy ilyen kiváltságos helyük volt, egyből szembe a szószékkel, ugye, ami ugye amúgy is ki van emelve, még a fejüket se kell le vagy fölemelni, hanem úgy egyből látható módon vele szembe, a szószékkel szembe hallhatták az igét, hát csak ők ülhettek oda. Hát úgy gondoltam, hogy érdekes lehetett az akkori pap, aki ezt egyáltalán megengedte. Hogy valami hasonló történik, mint itt Jakab levelében. Hogy ez kiemelt, ez meg ülhet ott, ahol esetleg akar. De menjünk csak be itt a református templomba is, mert itt is fogunk látni érdekes dolgot, ugyanilyen személyválogatást, a egyház töltelemben és az építkezésben is sajnos észrevehető, amikor látunk olyat, hogy a padnak ajtaja van. Látunk már olyat? Hogy van a passor, és el van látva, le van zárva egy kis ajtócskával. Valamikor még a név is rajta található. Oda nem lehetett csak úgy beülni bárkinek, az fizetett hely volt. Oda csak a gazdagok, az előkelő emberek ülhettek, ezért volt elzárva a emberek elől. És természetesen ezek a helyek általában mindig nagyon, de nagyon szembe a szószékkel, és nagyon a legjobb helyen voltak. Tehát ne gondoljunk arra, hogy a templomnak a leghátsó részében valahol, ott úgy eldugva találjuk ezeket a kis ajtós padokat, hanem a leglényegesebb, legjobb területeken fedezhető fel. Na, ha majd látogatóba vagyunk itt ott templomba, vagy elmegyünk, majd nézzük meg ezeket, hogy nem-e látunk esetleg ilyenet, és még lehet olyat is látni, hogy név szerint is még a név kint szerepel, hogy ki ült ott már, lehet, hogy rég meghalt, de még a neve esetleg még mindig ott áll. Tehát sajnos az egyház, ahogyan élte az életét, láthatjuk, hogy bejött és betüremkedett ez a fajta bűn, már az első egyház életében, és ugyanúgy betüremkedik a mi szívünkbe is, mert a mi szeretetünk a sok esetben nem olyan szeretet, mint az Istené. És ezzel jön a példával itt Jakab, hogy elsőnek mond egy példát, előtte megemlít, hogy ne legyünk személyválogató, mond egy példát ezzel az eseménnyel, az Isten tisztelettel, aztán mondja azt, hogy mond egy példát Istennel kapcsolatosan is. Nézzétek csak, mert nézzetek csak az Úrra. Ő hogyan cselekszik? Kikért jött sokszor az Úr Jézus? Kinél hajolt meg? Meg aztán Pál mondja, nézzetek csak körül. Kiket hívott az Isten? Nem a nagy előkelőket. Nem abból van a több a gyülekezetben. Hanem az egyszerükből, a szegényekből, a lenézettekből, a kivetettekből áll sokszor a gyülekezet. És ő értük halt meg Krisztus. És jónak látta az Isten, hogy a kicsiknek mutassa meg, az Úr Jézus úgy örül, hogy Uram, áldalak téged, Atyám, hogy a kicsiknek kijelented magadat. Farizósok meg nem értik, a nagy előkelők meg nem értik, süketek nem hallják meg az Isten szavát. De a kicsiknek is úgy örül az Úr Jézus, hogy azoknak. És ti meg mit csináltatok? Mondja Jakab. A kicsiket félretoltátok. Az ajtó mögé raktátok azt a szegényt. Akikért különösen odafigyelt az Úr Jézus. Meg különösen megnyílik azoknak a szíve ebben a világban. És aki meg benneteket meg kihasznál, meg bíróság elé vitet, lefőképpen a gazdagok, azokat meg kiemeltétek, mert valami érdeket láttatok mögötte, hogy hát ha kapunk több pénzt, meg hát ha lesz valami előre menetelünk, hogy őt ismerjük. Így fedi meg Jakab a gyülekezetet, és így hívja föl a figyelmet ez az ember, ez a vezető ember, hogy vigyázzatok, hogy be ne türemkedjen, ott ne legyen a mi szívünkben ez a fajta megkülönböztető szeretet. Mert hogyha nem szeretjük úgy egyformán az embereket, vagy megválogatjuk, hogy kit szeretünk és kit nem, hát akkor megsértjük a törvényt. Lehet, hogy nem követtük el ezt meg azt, akkor is áthágtuk Isten törvényét, írja Jakab. Na most nem arról van szó, hogy az ember a legközvetlenebb fele barátját szereti. Ki szeret legjobban? Most emberileg mondva, embert nézve, tehát nem Istennel kapcsolatosan mondom ezt, akkor azt mondja az ember, hogy hát szeretem az én házastársamat a legjobban. Az én feleségemet, az én férjemet, aztán a gyermekeimet, rokonságaimat. És aztán szeretem a gyülekezetet is. Úgy szintén. Meg a barátaim közelebb állnak hozzám. Tehát nem erről van szó, hogy most ezt akkor el kell törölni, hanem arról van szó, hogy amikor egy azonos helyzetben ott van a mi gyermekünk, meg ott van az imaházi gyermek, és akkor az én gyermekem tett rosszul, de neki adok igazat. Ez a személyválogatás. Tehát nem arról van szó, hogy akiket rád bízott a mindenható Isten, azokat neked nagyon szeretned kell. És valamilyen szinten egyes területeken előnyben kell részesíteni. De amikor dönteni kell, amikor ítélkezni kell, amikor valamit meg kell hozni, és az ember kiemeli az ő hozzátartozóját, más mércével mér, na ott van baj. És ez egy helyzet, ami itt fönt állt a gyülekezetben, hogy itt mindenki egyenlő, és itt egyenlőtlenség jelet tettetek. Tehát nem úgy tiszteltétek ezt vagy azt, nem úgy hoztátok meg a döntéseteket. Hogy mondjak most erre egy példát a Bibliából. Jézus elé oda rángatnak egy paráznasszonyt. Azt mondták, hogy halálra kell kövezni Mózes törvényei szerint. Hát a Mózes törvényei meg így szóltak. Ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőinknek meg kell halniuk. A férfinak is, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Így takaríts ki a gonoszságot Izraelből. Na most ők azt mondták, hogy rajta kaptuk. Akkor az azt jelenti, hogy nem egyedül, hanem ketten voltak. Hova lett a férfi? Miért csak a nőt viszik? A férfit közben ugye elengedték? Mert az talán erősebb? Vagy talán valami rokoni szálak is voltak? És akkor a gyengét rángatták oda? A társadalomban nem egyszer így történik, nem? Hogy a gyengét azt lehet bántani, az erőstől meg tartunk, van is egy ilyen mózesi törvény, hogy ne féljetek a hatalmas emberektől, a pénzes emberektől, amikor ítélkeztek. Egyformán hallgassátok meg a szegényt és a gazdagot, és igazságos ítéletet hozzatok. Na most ez nem ez történik. A gyengédnek neki tudok menni, attól meg félek, meg tartok, és aztán már nem merem. Itt is megmutatkozott ez. A más mérce használata. Egy francia étteremben úgy futtatták föl az éttermet, sok rendezvú alakult ki abban az étteremben, mert az étterem tulajdonosa a következőt csinálta. Amikor leült mind a nő, mind a férfi az asztalhoz, akkor szépen az elegánsan a pincér kivitte az étrendet, amely külsőleg mindenben megegyezett, még abban is megegyezett, hogy az ennivalók föl voltak sorolva, a fogások föl voltak sorolva, csak éppen az árak nem voltak ugyanazok. Az egyik étlapba, mint a másikba. Mert a férfinél az eredeti árak szerepeltek, a nőnél meg a háromszoros árak szerepeltek. Hogy amikor rendelt a férfi, akkor elcsodálkozott a nő, hogy hú, de gavallér, hú, mennyire komolyan vesz engem, és akkor így fölfutott ennek az étteremnek a hírneve, a férfiak között persze, hát aztán előbb-utóbb gondolom csak rájöttek, hogy milyen furfanság van benne, de itt is a kettő mérce. Egyiknek így, másiknak úgy, és legyen ebből valami előny. Vigyázzunk el erre. És aztán valahogy ott vagyunk abban is, hogy nem csak ilyen tekintetben tudunk mi különbséget tenni, hogy egyik meg a másik ember között, hanem magunk és a másik ember között is. Amit magamnak elengedek, ha azt a másik csinálja, annak már nem engedem el. Azt már számon kérem, azt már felemlegetem. És pont ezzel a ravassággal, hogy mondjam így, pont ezt a ravasságot használta ki Nátán proféta. Hogy Dávid elengedi a bűnét, noha most házasságtörés követel Bessabéval szemben, vagy Bessabéval, megöletette még a férjét is, és jön egy történettel, ami kívül esik Dávidon. És elmondja, hogy hát van egy gazdag ember, sok juha, sok marhája, sok állata, de van egy kis szegény szolga is, akinek meg csak egy juhocskája van, azt dédelgeti, azt szeretgeti. Aztán a gazdaghoz jön egy vendég, az fél, meg nem akarja, meg zsúrisából nem akarja az ő állatai közül levágatni egyet, hát levágatja a szegénynek az állatát, azt a csak egyetlen egy juhocskáját, és akkor Dávid kimondja a nagy ítéletet. Halálra méltó. És azt mondja Nátán, te vagy az az ember. Hú, de élesen jön. Látjátok, hogy sokszor magunknak elengedjük, a másikra meg kikiáltjuk a halálos ítéletet. És akkor van nagy baj, amikor ezt csináljuk, ugye hallottuk ezt már sokszor is, hogy egy ujjal mutatunk, de hárommal mutatok magam felé. hogy tudunk ebben a tekintetben is személyválogatóak lenni, és más mércét használni magam életére, meg a másik életére. És sok esetben meg azt veszem észre a másik életébe, ami a magam életében ott van. És erre is figyelmeztet bennünket Isten, hogy ezt se tegyük, mert hogy is szól itt a törvény, szeresd vele barátodat, mint magadat. Vagyis nincs különbség ebben a tekintetben. Ne tégy különbséget. Ha ő benne meglátod azt a bűnt, lásd meg a magad életében is. És főleg a magad életét vizsgáld meg. Erre visszad bennünket Isten igéje. De vannak a Bibliában nagyon szép történetek is, amikor azt láthatjuk, hogy egy ember annak ellenére, hogy a rokonáról volt szó, nem tett kivételt. Ászá király esete ez. Azt olvassuk róla, hogy Ászá király még anyját, Malkát is eltávolította anya királynői méltóságából, mivel egy undok bálványt csináltatott Asera tiszteletére. Ászá azonban kivágatta ezt az undok bálványt, darabokra tölte, és a Kidron pataknál elégette. Ő az országban is írtotta a bálványokat, és amikor a saját anyukája is ezt tette, akkor kimozdította abból a pozícióból, amiben benne volt, mert hogy ilyet cselekedett. Hú, de nehéz azt megtenni. Sokszor ugye a magunk életét is próbáljuk takargatni, meg lefedni egy kicsit a családi életünket is, és nehezen tudunk, amikor valami bűn történik, valami vétek történik, valami gond történik, abban a tekintetben szóvá tenni, elmondani, és igazságosan cselekedni. Nem felejtem el, amikor a egyik apuka a gyülekezetben kisétált a mikrofonhoz, és a következőt mondta a gyülekezetnek. Elmondom, mielőtt pletyka lenne belőle, meg nem is akarom, hogy pletyka legyen, tőlem tudjátok meg. A lányom házassátörés követett el. Mi ezt a feleségemmel együtt fájó szívvel vettük, és nagyon fáj, hogy ilyet tett a lányunk, és mindezt elítéljük. De a lányunkat továbbra is szeretjük. Úgyhogy megértjük, hogyha a gyülekezet kizárja, megértjük az intéseket, és mindezt elfogadjuk. Szívembe tapsoltam, micsoda apuka, aki szereti a lányát, de még jobban szereti az Istent, és kész igazat adni neki, és mindezt még a gyülekezet erőt is fölvállalni, mert úgyis ki fog derülni. Hát én még azóta ilyet nagyon ritkán tapasztaltam, és előttem ez egy nagy példa volt, hogy valaki ilyen módon nem válogatott, elkövette, vétkezett, nem azt mondom, hogy nem szeretem, továbbra is szeretem, támogatjuk, segítjük. Még azt is kérte, jó tudom, hogy imádkozzatok a lányunkért, mert nem jó útra terelődött a lába. És mindig becsülöm azokat, és példák előttem azok, akik meg tudják említeni azt, hogy az én lányom, az én fiam, az én rokonom sajnos nem jó útra tévedt, imádkoznál érte. Tehát nem elfedegetik, meg másokra mutogatnak, hogy mit csinál az, meg mit csinálom az, hanem föl tudják hozni fájó szívvel, hogy az én körülöttem és az én családomban is ilyen nyomorúságok vannak, és ez leterhel, ez fáj, és olyan jó lenne a megoldást adni erre a mindenható Isten. Hát ezt láthatjuk itt Ászá király életében, és pont ezt nem látjuk Éli főpap életében. Akinek a fiai nem jól élték az életüket, nem úgy voltak papok Izraelben, ahogyan kellett volna, ennyi-bennyit mond mondjuk Éli, de nem csinál semmit. Ő már nem képes úgy lépni, ahogyan Ászá király lépett. De Belzeg más életében remekül tudott lépni és inteni. Amikor Anna bemegy a templomba, és elkezdett imádkozni sírva, mert fájdalma van, mert bánatos szívű asszony, akkor Éli úgy elnézegette azt az asszonyt, hogy már mennyi ideje ott remeg a szája, mozog a szája, biztos berugott. Oda megy hozzá, és meginti ezt az asszonyt. Ez a főpap nem hagyja szó nélkül, mert ezt olvassuk, hogy mivel hosszasan imádkozott az Úrszín előtt, Éli figyelt az asszony száját, anna magában beszél, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott, ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki, megdittalt még részegséged, józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. És akkor Éli így válaszolt, menj el békességgel, Izrael Istene, teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. És akkor még mindig mondja az asszony, nézz jó indulattal a szolgáló lányodra, azután elment az asszony a maga útjára. Tehát ezt láthatjuk, hogy működött Élinél az intés, de mások életében jobban működött, mint a saját fiai életében. Ha fiai lettek volna ott bent a templomban részegen, oda ment volna hozzájuk? Azt mondja az Úr, többre becsülted gyermekeidet nálam. Tehát ezt láthatjuk itt. És erre biztat bennünket Isten igéje, hogy sem a magam életét, sem a rokonságom életét, sem másik, hogy most egy szimpatikus ember, vagy ettől kaphatok, nyerhetek valamit, ne válogassátok meg döntéshozatalban. Ne ugyanúgy viselkedjetek ehhez is, meg ahhoz is, ugyanúgy döntsetek, ne legyen ilyen tekintetben különbségtétel, személyválogatás. Mert mindannyian egyformák vagyunk, és mindannyian meghalt értünk Krisztus. Ezt olvashatjuk itt az igében, és úgy gondolom, hogy mindannyian szeretnénk megváltozni, szeretnénk védekezni, és nem engedni a sátánnak, hogy belopja mi szívünkben a személyválogatásnak a bűnét. Jézus Krisztus annyira oda tudott lépni a lenézettekhez, annyira oda tudott fordulni a szegényekhez, nem csak a fényes öltözetűhez, azt is elfogadta. Amikor meghívták vacsorára, elment oda is. De fölkereste a szegényt is. És még zúgolódtak is, hogy hát a vámszedőkkel is, meg a paráznákkal is, meg ezzel is, meg azzal is szóba állati uratok. Hát szóba állt, mert szerette ezt is, meg szerette azt is. És olyan jó lenne, hogyha bennünk is ez lenne, hogy szeretem ezt is, szeretem azt is, Krisztusi szeretettel, nem válogatva. És oda vihetjük mi vétkeinket az Úrhoz, aki irgalmaz nekünk vétkeink ellenére, hogy mi is irgalmasok lehessünk. Mert az irgalmasság az diadalmaskodik az ítéleten. Ez az a következtetés, amit Jakab eljut, hogy a törvény az elítél bennünket, mert nem mutatja, hogy személyválogatóak vagyunk. De az irgalmasság, a Krisztus irgalma, ami befogadott bennünket, az túlát, a diadalmasodik a törvényen, és aki így tud lehajolni a szegényhez is, aki ott bejött az ajtón, és azt is előre kíséritek, meg helyet, foglalj helyet, oda kíséritek, akkor ez diadalmaskodik a törvény fölött. Isten segítsen nekünk, hogy meglátva ezt, kívánjuk egyre jobban, hogy Isten szeretete éljen, égjen bennünk. És talán még jobban, hogy magunkban nézünk, és ránézünk Jézusra, még jobban megláthatjuk, hogy micsoda nagy szeretete van az Istennek, aki nem válogat, aki nem nézi, hogy ki milyen háttérből, ki milyen módon, hanem ő igazán a szíven nézi, de szereti mindegyiknek a szívét. A káromlóért is, meg az ő dicsőítését is. hogy mindannyiért, meg mindannyiukért meghalt Krisztus. Szinte fölfoghatatlan, ahogyan olvassuk is, hogy Isten fölhozza napját igazakra is, meg hamisakra is. Áldást ad ennek is, meg annak is. És nincs különbség. Hát ha lenne különbség, akkor az érdekes lenne az életünkben. Szerintem akkor dugig lenne az imatermünk, sőt kicsi is lenne, hogyha mindig azokat szeretgetné meg az Isten, meg áldaná meg, akik hisznek benne. Na de hát ő neki tökéletes a szeretete. Ő nem válogat, hanem ő mindenki szeret. És erre biztat bennünket Jakab. Mindenki szeresetek. Azzal a krisztusi szeretettel. Legyen ez így a mi életünkben. Amen.
Amen.
Urunk Istenünk, amikor belenézünk a Te igédnek tükrébe, akkor észrevehetjük magunkat, a mi nyomorúságainkat, vétkeinket, bűneinket, de Te igédben fölragyog a Te szentséged, tisztaságod, és még jobban rácsodálkozhatunk, hogy milyen tökéletes, milyen tiszta és milyen szent a Te szereteted az emberek felé. És fölmerül bennünk az, hogy hogy tudsz így szeretni mindenkit, ennyi teremtmény közül, mindenkit, egyen-egyenként. Vágyunk erre a szeretetre, ami benned van, Urunk. Bocsáss meg, hogy sokszor az az önző szeretet van bennünk. Bocsáss meg, hogy sokszor magunkat szeretjük nagyon, és nem a másik embert, nem tudjuk úgy szeretni, mint önmagunkat. És még kevésbé tudunk úgy szeretni azzal a krisztusi szeretettel, amivel Te szeretsz, pedig azt mondod nekünk, hogy mi úgy szeressük egymást, ahogyan Te szerettél mindannyiunkat. Segíts erre, hogy ez bennünk legyen a Te szent lelked által, hiszen a Te szent lelked által szívünkbe áradhat a Te szereteted. És vágyunk erre, hogy helyreálljon a mi életünkben, minél jobban beáramolhasson a Te szereteted. És bocsáss meg azokat a különbségtételeket, bocsáss meg azokat a bűnöket, amelyek megkülönböztetésből, személyválogatásból követünk el. Tisztíts meg bennünket, és segíts, hogy olyan szemünk lehessen, hogy megláthassuk, akik Te is meglátsz, hogy odaléphessünk ahhoz is, és kedves szavainkkal a Te krisztusi szeretetedet tudjuk felé vinni. Segíts erre bennünket, mindenható Istenünk. Hallgass meg könyörgésünket, és áld meg, Uram, a hegedűs házaspárt is. Hadd tudjon Téged képviselni a házasság hetén. Hadd tudjanak úgy beszélni bölcsen, ahogyan Te adod a szavakat a szájukba. És hagyj áradjon belőlük az a szeretet, amely belőled is árad. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük szent nevedben, Atyánk. Amen.
Amen.